Kegyelem nekünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten igéjét a Máté írása szerinti evangéliumból olvasom, a 8. fejezet első versétől a következőképpen. Amikor lejött a hegyről, nagy sokaság követte őt, és íme odament egy leprás. Leborult előtte, és ezt mondta: Uram, ha akarod, megtisztíthatsz. Jézus kinyújtotta a kezét, megérintette őt, és azt mondta: akarom, tisztulj meg. És a lepra azonnal letisztult róla. Ekkor így szólt hozzá Jézus: vigyázz, senkinek se szólj, hanem menj el, mutasd meg magadat a papnak, és ajánd fel az áldozati ajándékot, amelyet Mózes elrendelt, bizonyságul nekik. Amikor Jézus Kapernaumban érkezett, odament hozzá egy százados, és kérte: Uram, a szolgám bénán fekszik otthon, és szörnyű kínjai vannak. Jézus így szólt hozzá: elmegyek és meggyógyítom. De a százados ezt felelte rá: Uram, nem vagyok méltó arra, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szót szólj, és meggyógyul a szolgám. Mert én is hatalom alatt álló ember vagyok, és nekem is vannak alárendelt katonáim. Mondom az egyiknek: menj el, és elmegy, a másiknak: jöjj ide, és idejön, vagy szólok a szolgámnak: tedd meg ezt, és megteszi. Amikor Jézus ezt hallotta, elcsodálkozott, és így szólt kísérőihez: bizony, mondom nektek, senkiben sem találtam ilyen nagy hitet Izraelben. De mondom nektek, hogy sokan eljönnek napkeletről és napnyugatról, és asztalhoz telepednek Ábrahámmal, Izsákkal és Jákobbal a mennyek országában, akik pedig Isten országa fiainak tartják magukat, kivettetnek a külső sötétségre, ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás. A századosnak pedig ezt mondta Jézus: menj el, és legyen a te hited szerint. És meggyógyult a szolga még abban az órában. Amen. Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, nagyon különösen van szerkesztve Máté evangéliuma 5-től 7-ig, Jézus beszédei vannak, és azt mondja a beszédek végén, hogy Jézus úgy tanította őket, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írás tudók, hogy isteni származása az, hogy Jézus Isten, az a beszédében is megnyilvánult, és most jön a 8. 9. fejezetben pedig a gyógyítások sorba. Mind gyógyítási történet, kivéve a megjegyzés a végén, mert a gyógyítási történetek arról szólnak, hogy Jézus térdig gázolt az emberi nyomorúságban. Mi már a meggyógyultság felől közelítünk ezekhez a történetekhez, amikor az Úr Jézus eljutott ezekhez az emberekhez, ezek az emberek nyomorultak voltak. Betegségeik közül voltak, amik veszélyesek voltak, amik fertőzőek voltak. Jézus a nyomorúságot vállalta fel, térdig gázolt az emberi nyomorúságban, és amikor vége van a két fejezetben a gyógyítási történeteknek, akkor azt mondja: Jézus bejárta a városokat és a falvakat, mind tanított a zsinagógákban, hirdette a mennyek országának evangéliumát, gyógyított mindenféle betegséget és erőtlenséget. Amikor látta a sokaságot, megszánta őket, mert elgyötörtek és elesettek voltak, mint a juhok pásztor nélkül. Ekkor így szólt tanítványaihoz: az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek tehát az aratás urát, hogy küldjön munkásokat az aratásba, akik az életüket emberek, akik Krisztust képviselik, akik belemerülnek az élet valóságába, nem elkülönülnek és steril életet élnek mindenféle kísértéstől és bántástól mentesen, hanem belemerülnek a világba. Olyanokra van szükség, mint a kislányra, aki csodálatosan bizonyságot tett, szolgaként, nem szolga volt, de nem szolgaként viselkedett, Isten gyermekeként viselkedett, és ő az, aki világosságot gyújt abba a házba, amiben a kincsek ragyogása miatt lehetett volna igazi világosság, de ott volt a nagy szomorúság, hogy ott van az a nagyszerű vezér, akiről csak jót lehet elmondani, Isten rajta keresztül szabadította meg Arámot, de bélpoklos. Minden olyan szép, de van valami, ami számára teljesen megoldhatatlan, ami miatt ő kikerül a társadalom közösségéből, és akkor ott van valaki, az aratné való sok, de a munkás kevés, és a kislány. Van, aki azt mondja, hogy de hát van Izraelben valaki. Van Istennek prófétája. És mi lesz az egésznek a vége? Az, hogy elismeri, hogy nincs hatalmasabb, nincs más, mint Isten. Számomra az első üzenet, ami nem csak hogy megérintette, hanem magával ragadta a szívemet, az, hogy, és éppen a történéseknek a fényében, hogy éljük az életünket, és aztán jön egy ilyen katasztrófa, ami megmagyarázhatatlan, és azt gondoljuk, hogy úgy kellene élni, hogy ezeket valahogy kikerüljük, ezek ne történjenek meg. De közben történnek. Az életünkben vannak örömök, és vannak bánatok, és ennek a földi világnak, ami a bűn miatt összetöretett, ennek ez a valósága. És hogy lehet, hogy az ember szemében, amikor Jézust csak a saját elképzelése szerint gondolja végig az ő szolgálatát, hogy igen, kerüljön el bennünket a baj, kerüljön el bennünket a betegség, csak ne velünk történjenek ezek a nehéz dolgok, kerüljön el bennünket a háború, kerüljenek el bennünket mindenféle rossz dolgok. A közben azt, hogy mi magunk is úgy vizsgálhatjuk Jézus életét, hogy igen, vannak ott bajok, de meg is gyógyítja, Jézus mindig megoldja. És talán másban is van az, mint hogy Jézusnak egy problémamentes élete lett volna egészen a kereszt haláig, és hogy egészen szép élet, egészen addig, míg csak az a rész, az utolsó hét, amiről olyan sokat beszél az ige, bár az ne lenne benne, az hogy megcsúfolták, hogy tövis koronát húztak a fejére, hogy leköpték, hogy az ne lenne az a rész benne. Pedig az mutatja azt, hogy Isten velünk közösséget vállal éppen ebben az emberi nyomorúságban, amik vagyunk mi ebben a világban. És számomra van itt egy ilyen zökkenő, ami Jézus életében nincs, mert az ő élete az atyától függ teljesen. Azt teszi, amit az atya mond. És hogy beszél valami hihetetlen értékeset. Olyan értékeset, amit még világiak is elismerik, a boldog mondásokat széltében hosszában idézik. Boldog mondások és az 1 Korintus 13 az a leggyakrabban idézett igelyek, még a világiak szám, akik nem hisznek, azok számára is. Boldogok, a lelki szegények, boldogok, akiket üldöznek, boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Szép! Szépen beszél. És aztán lejön a hegyről. És csak számomra, vagy csak a testi ember számára van itt egy olyan óriási nagy különbség, jön akkor a nyomor, hogy valami másra számítanék. Most éppen ezt az emelkedett feladatot kellett el látnia Jézusnak, és elmondani mindezeket a szépeket, és akkor most valami egészen másnak kellene jönni. És akkor lehetne, hogy valaki mondaná azt, hogy igen, vannak dolgok, amik lerángatják őt a valóság talajára. Nem, nála nem válik szét a kétfajta valóság. Mind a kettő valóság ugyanaz. És csütörtök óta, ahol ilyen szívembe fúródott az a mondata, ahogyan Jézus támogatja Pált, hogy ahogyan Jeruzsálemben az ügyemről bizonyságot tettél, úgy kell majd Rómában is bizonyságot tenni, hogy ilyen alapvetően ez a hogy milyen jó, hogy Pál apostol bizonyosan tudta, hogy Krisztus ügyét képviseli, hogy hogyan tudnám ebben az igében a testvérek előtt Krisztus ügyét képviselni. Hogy hogyan ragyog fel a Krisztus keresztje, az az új élet, amit meghirdetett a mennyek országának evangéliuma. Hát a mennyek országának az evangéliuma éppen ez a látásmód, hogy jönni fog a rossz is. És az Úr Jézus nem a kellemetlen dolgok elhátarításának a pajzsa, hanem az új életnek az áldozata és vezetője, ura. Hogy mi életünk is olyan legyen, hogy a te kezedben van Istenem minden. Nem tudom, mi fog jönni, nem én akarom meghatározni. Most valami jónak kellene jönni a rossz után. Most ezek után, a felemelő dolgok után nem jöhet valamiről. Isten tudja. Amikor a saját elgondolásaihoz ragaszkodik az ember, hogy minek kell következni most, vagy mi lenne jobb, akkor megakasztja a hitét is. Tehát Jézusnak nem akad meg a hite, az istensége, mert ő Isten fia, amikor mondja, Isten fia, amikor szembesül a betegségekkel, Isten fia, amikor hordja a mi bűneinket a kereszten. És nem is volt olyan könnyű ez az élet, mert meg nem értettség, kísértés, fájdalom, nélkülözés, hontalanság, sok-sok minden volt még a keresztig is abban az életben. És az Isten áldása volt rajta. Az Isten áldása nem a gondtalanság, hanem az, hogy az a kinyilatkoztatás, hogy Isten velünk akar lenni. Ez, ami nem valósulhat meg, még újjá nem születünk, új szívet nem kapunk, ami tőle van, ami tudja őt szeretni, tud hozzá ragaszkodni. És akkor a történet, ami történt a fiatalokkal, hogy képzeljük el ebben az Istent. Az Úr Jézust úgy képzeljük el ebben a busz balesetben és tragédiában, ahogyan a világban megjelent, hogy ő bement a tűzbe, értünk. Ahogyan az a tanár tette. Valaki lefényképezte, valaki továbbhajtott, valaki sopánkodott, valaki a saját fájdalmát kommentekbe mások fájdalma elé helyezte, hogy mennyire szomorú ő is. Valaki úgy érezte, hogy el kell mondani, hogy Isten biztos, hogy nem létezik, hogyha ilyen dolgok történtek, az Úr pedig bemegy a tűzbe, értünk. És megégeti magát, és sebesüléseket szerez, és nyomorokat vesz, nyomorúságos életeket vesz fel, amiket az ember kikerülne. A leprás ember látványa sem volt egy olyan nagyon-nagyon. Az a dolog történt vele, ami... Ugye valahogy mégis itt vagyunk ebben a bűnös világban, nem nagyon keresi az ember Istennek a valóságát, de mégis elborzod a fájdalomtól, meg a szenvedéstől, meg a csúnya betegségektől. Legszívesebben kikerüli, egészen addig, míg vele nem történik, nem kerülheti ki, és aztán lesznek magányosok azok az emberek, akik betegek, vagy akik éppen más nehéz betegségben lévő embereknek a baját felvállalják, de akkor közösségben lesznek Jézussal, mert ő is felvállalja másoknak a baját. Ott van a tűzben. Van egy kép, amit éppen a pinteki alkalommal beszéltünk róla, egy kereszt. Ahogy Jézusnak a testén van, mindez az a sok-sok borzasztó dolog, ami miatt torz, el kell mondanom, gusztustalan, gyomrot forgató, ahogy azok a sebek kinéznek. Elkerülnénk. Talán még az ember nézi, akkor még a szagát is érzi. És a két oldalon állnak emberek, és az ember talán jobbra fordítaná a szemét, mert ott van egy jól öltözött ember, aki keresztelő János. Keresztelő János határozottan végzi azt a szolgálatát, amire Isten elhívta. Hosszú új van neki rajzolva, és az van odaírva, hogy illum opertet crescere mia utem minui. Neki növekednie kell, nekem alább kell szállanom. Vissza kell nézni a Krisztusra, mert ott a te sebeid, a te bűneid vannak ott rajta. Ott van a búzbaleset. Valósága, nyomorúsága. A betegségek ki, amik magányossá teszik az embert. Nem kerülhetnénk ki mi sem. Nekünk is közösséget kell vállalni a szenvedéssel. Hogyha meggyógyultunk már Krisztus sebei által, a mi bűneinket megbocsátott, akkor mi nem lehetünk mások, más lelkületűek, mint ami Krisztusunk volt. Egyszer már mondtam a testvéreknek, hogy van egy olyan blog, ahol felkészítik az ember szívét a vasárnapi igehardatásra, mert velünk előfordul az, hogy nincs kedvünk. Ugye ezeknek a dolgoknak, történéseknek a fényében milyen szégyenteljes, hogy néha nincs kedvünk Isten igéjét hallgatni. Szóval, hogy mivel nincs kedvünk, ezért Isten rendelt embereket, hogy kedvet csináljanak az igehallgatására. Az ember azt mondaná, hogy húha, hát ez azért, mint már valami nagyon-nagyon, de Isten belealázza magát a mi nagyon is szégyenletes valunkba. És még odáig is elmegy, hogy mi szégyeljük néha, vagy unjuk. És kell nekünk írni dolgokat, hogy ne unjuk az igét. Szóval úgy az ember elképed, hogy a Szent Istennel szemben milyenek tudunk mi lenni. És aztán mondanánk is, hogy Istennek mit kellene tennie, hogy mi igazából higgyünk, hinni tudjunk benne. No, hát van egy ilyen oldal, és lehet, hogy nem mindennel értenek egyet a testvérek, vagy én sem, ami ott megjelenik, de van néhány nagyon mély dolog. És a illető, aki készült, átírta ez a baleset az egész készülésnek a menetét, meg hogy mit írt volna, és választott egy számot, amiről arról énekel valaki, hogy mikor lehet Istenen nevetni, és mikor nem. Hogy próbál érveket hozni, hogy mikor vicces Isten ebben a világban, mégis ezek eltörpülnek amellett, amikor nem. Senki sem nevet azon, amikor pár rutinvizsgálat után valakit felhív az orvos, hogy közölje a rossz eredményt. Vagy amikor a rendőrök kopogtatnak az ajtón, hogy a rossz hírt közöljék. Senki sem nevet, amikor az ember az utolsó emléke egy gyűlölettel teli szempár, vagy amikor késő van, és a kamasz gyermek még nem érkezett haza a buliból, vagy a sítáborból. Senki sem nevet ilyenkor. Isten mégsem egy távoli létező, akihez csak akkor fordulunk, amikor történik valami. Nem arról szól a vele való kapcsolatunk, hogy mikor ő tesz valamit, mi arra reagálunk, és nem is arról, hogy mikor történik valami a világban, mert a világban történik. Hozzáfordulunk kérdéseinkkel, válaszainkkal. Nem, Isten mindvégig velünk akar lenni. Tetteinkben, cselekedeteinkben, örömeinkben, bánatunkban. Ő az, aki a boldogságban velünk akar nevetni, és a szenvedésben velünk akar sírni. Ő az, aki betegség idején odalép hozzánk, mert segíteni és gyógyítani akar. Isten és ember kapcsolata abból a szeretetből fakad, hogy ő velünk akar lenni. Ez elég makacs akarata Istennek. És ehhez az ő akaratához és szeretetéhez tartozott az, hogy elküldte az ő fiát az égő buszba, mert ki akar bennünket onnan ragadni, mert nem akarja, hogy az ő szerettei halálban maradjanak. A feltámadás is ennek a szívnek. Hát, hogyha azt mondom, hogy adomány, ez csak nem tudom kifejezni szavakkal, hogy milyen hatalmas ajándék az új élet, az örök élet Krisztusban. Tehát Jézus mindig, és mi is lehetünk mindig az atyával. Ez törik át ott a keresztnél. Feladjuk azt, hogy most annak kell történnie, amit én mondok. Hanem az történik, és úgy, ahogy Isten visz, de nem nélküle, csak vele. Mert nélküle nem bírom ki. És aztán most jutottunk el a gyógyításokhoz, és a gyógyításból csak mind a kettőből egy dolgot szeretnék kivenni. Az egyik, bár azt hozzá szeretném fűzni a leprás meggyógyításánál, hogy ott van az a törvény, amire hivatkozik Jézus, hogy menj el, mutasd meg a papnak magadat, és az áldozati ajándékot azt vásárold meg, ahogy le van írva az igében. És hogy miért van leírva az igében? Nem sok gyógyulási leprából való gyógyulás történt az Ószövetségben. Volt ez a Naamán, aki Arám volt, és volt Mirjám, aki poklos lett, aztán meggyógyult, de több nem volt. Ez a Mesiásnak az eljövetelét jelentő törvény, hogy ő neki lesz hatalmára, hogy ezt megtegye, és meggyógyította, és a törvény az Ószövetségben arra emlékeztetett, hogy valaki lesz, aki meggyógyítja, az ő hatalmáról szól ez, neki kellett eljönni, de amit ebből a történetből ki szeretnék emelni, az az, hogy leborult előtte, hogy tudta, hogy kivel van dolga, és Naamán nem nagyon tudta, hogy kivel van dolga, amikor azt mondta, megsértődött, hogy a próféta nem jött ki. Hát miért nem úgy szabadít meg, ahogy én gondolom? Ő meg földre borult. Megvallotta, hogy Jézus az Úr. Tudta, hogy ki ő. Vajon tudja az ember, hogy kivel áll szemben, amikor hallgatja az igét az úrvacsora vételére? Ki ő, aki mindent megtehet? Akinek hatalma van mindenre. Aki kimondja majd az utolsó szót, aki alfa és omega. aki elhagyhatott volna minket, elfordította volna a fejünket tőlünk, de mi fordítottuk el róla, tőle a fejünket, ahogyan az ige mondja, mert annyira nehéz szembesülni azzal, hogy a mi fájdalmainkat, betegségeinket arról fordítottuk el, ami miattunk lett, ami miattunk vált. De ő nem fordította el a fejét rólunk. Ő az Úr, leborul előtte. És az ószövágy az első keresztények idejében olykor az volt a szórakozásuk nagy fórumokon, nagy összejöveteleken, azt gondolom így történhetett, hogy nagyon buzgó csinovnyikok bemutatták, hogy nézd, császár, ez a nép téged imád, meg kellett vallani, hogy Kyriosz, az az Úr, ez volt az első hitvallás, hogy Jézus az Úr, Kyriosz Krisztus, Úr, mindenek felett. És akkor valamilyen áldozati ajándékot be kellett dobni a tűzbe, és elmondani azt, hogy a császár az Úr. Erre nem voltak a keresztények vehetők. Ez azt jelenti, hogy keresztények soha nem lehetnek politikai irányzatok, politikai vezetők, nem lehetnek számukra bálványok. Mert számukra Krisztus az Úr. Nem azt jelenti, hogy nem szeretik, meg nem imádkoznak értük, de nem lehet bálvány, nem lehet első. És megtagadták, csak azt be kellett volna dobni, és azt mondani, hogy a császár az Úr. Nem tették meg, mert számukra Krisztus az Úr. Ha Krisztus az Úr, akkor más nem lehet az Úr. És ma még talán nem vagyunk ott, hogy a politikusok azt kívánják, hogy azt mondjuk, hogy ők az Úr. Keresztényeként nem is mondhatnánk, de van egy erő, ami megköveteli. Ami Jézustól is meg akarta követelni, Jézustól a sátán. Azt akarta, hogy Úrként imádja, hogy boruljon le előtte. És akkor mondja Jézus, hogy nem tudod, nem azt mondod, hogy nem tudod, de hogy megvan írva, egyedül az Úrat imád. Egyedül az Úrat imád. Csak neki szolgálj. És most is tőlünk is követeli. De amikor az ő eszközeit használjuk, az ő indítására haragszunk, vagy gyűlölet van a szívünkben, vagy kísértéseknek nem állunk ellen, akkor Úrnak valljuk a gonoszt. Amikor legyőznek bennünket kísértések, a keserűség, a harag, amikor meg tud akadályozni bennünket, hogy az életet adó igéhez eljussunk, akkor megvalljuk, mert a gonosz az követeli, hogy Úrnak valljuk. Jézus meg Úr. Ő meg azt szeretné, hogyha te önszántadból felismernéd benne azt, aki egyedül segíthet. És te is lehajolnál, vagy leborulnál előtte. A másik történetben pedig számomra az emelkedik ki, hogy Jézus szavába bízik. Ez nem is kell, hogy ide gyere, csak mondd. Hogy mit jelent nekünk az Istennek a szava. Hogy bosszant-e az, amikor nem értjük. Vagy bosszant-e az, tudjuk azt, hogy akkor ég a ház, vagy akkor van a legnagyobb baj, hogyha nem szívesen forgatjuk, vagy eltávolodunk tőle, és beletörődünk abba, hogy nem értjük, és nem foglalkozunk vele. Itt azt látjuk, hogy itt van valaki, akinek az élete megoldódik azért, mert bízik abban, amit Jézus mond. Abban, amit ő mond. Abban van szíved vigasztalása. Azáltal tudod meg, hogyan lesz üdvösséged. Azáltal lepleződnek le a rossz dolgok a szívedben. Azáltal gyógyulsz, mert az Úr akarja, hogy meggyógyulj. Hogy az övé legyél. És aztán az ő gyermekénként járj kell a világban, ahogy az a kislány bátran. Igen, szolgai volt az ő helyzete. Valószínű, hogy akár még bánthatták is. Igen, néha bántanak bennünket. És olykor jön jó meg rossz is. Csak legyünk mi is az Úr Jézusra mutató bizonyságtételek. Legyen a mi hitünk is szilárdan ebben, hogy Jézus az Úr, és az ő szava mindenek felett való, megbízható, igaz, és mindenkinek erre van szüksége. Amen. Imádkozzunk. Mennyei Atyám, szükségünk van rád. Szükségünk van arra, hogy nem mi határozzuk meg az utakat, hanem hittel tudjuk a kezedbe tenni mindent, hogy felismerjük Jézus az Úr, az értelmünk, az érzelmünk, a terveink felett, minden felett. Köszönöm neked, hogy te nem hagytad ezt a világot magára. Te nem tovább hajtottál. Te nem kerülted ki. Nem hallgattad agyon. Nem gondoltad ünneprontónak, hogy kiszállsz értünk, és beszállsz ebbe a világba, ami tele van önzéssel, irítséggel, fájdalommal, háborúval, sebbel, könnyel, bajjal, betegségekkel, egyedülléttel, magánnyal, meg nem értettséggel. Kerülnénk, és ezt magadra vetted, és ezért olyan nehéz nekünk a keresztre tekinteni. Pedig onnan jön a mi gyógyulásunk, hogy a miénket is magadra vetted. Nem mi hordozzuk mások baját, nem mi hordozzuk a családunknak a baját, hanem te hordozod, Jézus, mi pedig tanítványként erőt kapunk tőled, hogy megálljunk. Nem tudunk mindig boldogok lenni. Nem csak jó dolgok érnek bennünket. Ebben a világban vagyunk, tetőtől talpig. Ne is akarjuk kikerülni, ne akarjunk egy elit csoportot létrehozni, ami elkülönül a világtól. Hagyj legyünk benne a te akaratod szerint, ahogy te akarod. El ne fordítsuk a fejünket mások fájdalmának láttán. Hadd töltsük be küldetésünket. Rövid ez az idő ezen a földön. Teljesüljön be teljesen a te akaratod. Hallgass meg minket Jézusért. Amen.